Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most a mai napra kiírt ígéretési alapigét Ezékiel könyvéből, a 37. fejezet 15. versétől kezdve a következőképpen. Így szólt hozzám az Úr igéje. Te emberfia, fogj egy fadarabot és írd rá, ez Júdáé és a hozzá tartozó Izraelieké. Azután fogj egy másik fadarabot és arra ezt írd, ez Józsefé, azaz Efraimé és az egész hozzá tartozó Izrael házáé. Illeszd őket egymáshoz, egy fává, hogy egyé legyenek a kezedben. Ha majd valaki mondja neked néped közül, magyarázd meg, hogy mit jelent ez, akkor így felelj. Ezt mondja az én Uram az Úr, én kezembe fogom Józsefnek, azaz Efraimnak és Izrael hozzá tartozó törzseinek a fáját. Hozzáillesztem Júda fájához, egy fát csinálok belőlük, és egyé lesznek a kezemben. Amikor szemük láttára kezedben lesznek, azok a fadarabok, amelyekre írtál, így beszélj hozzájuk. Ezt mondja az én Uram az Úr, én kihozom Izrael fiait a népek közül, bárhová kerültek. Összegyűjtöm őket mindenfelől, és beviszem őket a saját földjükre. Egy néppé teszem őket abban az országban, Izrael hegyein, és egy király fog uralkodni mindnyájuk fölött. Nem lesz többé két nép, és nem szakadnak soha többé két királyságra. Nem teszik magukat többé tisztátalanná förtelmes báványszobraikkal és sok vétkükkel. Megszabadítom őket minden vétküktől, mert elpártoltak tőlem, és megtisztítom őket, az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban a mai ige hirdetéshez az egyik kollekta imádság így szól az ágendánkban, hogy Jézus Krisztusunk, egy családnak szántad népedet, mi pedig sokfelé szakadtunk. Kérünk, adj minden gyermekednek igaz hitet, hogy benned Urunkra, egymásban pedig testvérre találjunk, és így egy szívvel imádjunk téged. Ez a téma tehát, hogy Krisztusban egyek lehetünk. És tudjuk, az egységnek az egyik legfontosabb eszköze az az úrvacsora. Hiszen egy testben, egy vérben részesedünk, ugyanabból a Krisztusból táplálkozhatunk. És éppen ezért, mivel ez nagyon-nagyon fontos, és érzékelik az egyház vezetői is, hogy nem csak Magyarország, hanem az egész világ egyre inkább szakadozottabb, egyre inkább ellenséges egymással szemben, és ezt nem csak mi tapasztaljuk, még egyszer mondom. Ezért is az úrvacsora évének tekintik a következő esztendőt. A katolikusok indították ezt a gondolatot. Ők a 2020. szeptemberében megrendelésre kerülő eucharisztikus kongresszusra készülnek, és már most tartanak ezzel kapcsolatban előkészítő előadásokat. Az egyik előadójuknak meg is lehet tekinteni a YouTube-on az előadásait. Ő egy stand-up comedis illető, aki egyébként hihetetlenül jó előadókészséggel rendelkezik, és nagyon jó érzékkel váltogatja a humoros részeket a halálosan komolyjal. És szinte másodpercről másodpercre tud átváltani a humorról a lelkünket megrengető komoly gondolatokig. És kérdezte is az egyik lelkész, egyik evangélikus testvérünk az evangélikus levelező listán, hogy mi a véleményünk erről az előadásról. És hát én írtam, hogy hihetetlenül jó az előbb elsoroltak miatt, másrészt hallatlanul evangéliumi, evangélikus lelkületű, ha bár katolikus előadásról van szó. Hihetetlenül kidomborodik a kegyelem az előadásából, hiszen elmondja például, hogy nem azért hív benneteket az Isten, mert ti jobbak vagytok másoknál, hanem azért, mert szeret. Nem azért, mert erős a hitünk, ugye az oltár előtti ige, nem az oltár előtti, hanem a hét kezdő ige volt ez, hogy az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Itt gondolatunk arra, hogy hát akkor hol van a mi hitünk? A mi hitünkkel nem lehet világot legyőzni, még saját magunkat sem tudjuk, a családunkban lévő szakadékokat sem tudjuk legyőzni, nem beszélve a gyülekezetben levő szakadékokat, meg a faluban lévő szakadékokat. Miféle hitünk van nekünk? És itt arról van szó, hogy nem azért hív bennünket Isten, mert nekünk olyan nagyon erős hitünk lenne, hanem azért, mert szeret. Teljesen evangélikus megfogalmazás. És gondolom, hogy a mi egyházunk vezetői az eucharisztikus kongresszus nyomán hirdették meg, hogy a 2020-as év az úrvacsora éve legyen, és hogy minden eddiginél hangsúlyosabban ünnepeljük az úrvacsorát. Persze mindjárt hozzáteszem, hogy nem tudjuk minden eddiginél hangsúlyosabban ünnepelni, de a leghangsúlyosabban az első keresztények tették ezt, akik naponta megtörték a kenyeret, naponta részesedtek Jézus testében és vérében. De mi is, mint gyülekezet, szeretnénk nem csak 2020-tól, akár ettől a prédikációtól elkezdve gondolkodni azon, hogy mit is lehetne tenni azért, hogy megbecsültebb legyen az úrvacsora. És az legyen az úrvacsora, ami igazából. 50 évvel ezelőtt vettek először úrvacsorát a földön kívül. Nem ez volt az első eset 1969-ben, amikor vallásos téma került elő a világűrben, hanem 1968 karácsonyán volt az, hogy egyfajta vallás gyakorlata került sor az Apollo 8 űrhajó fedélzetén, amikor is, hát gondolom, hogy meghatódva a látványtól, az elért eredményektől, az űrhajósok felolvasták egy Mózes egyet, hogy kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. Viszont ez az első vallás gyakorlat problémába ütközött. Tudnék, hát ezt közvetítették a földre, és hallotta az is, akit nem tudom, hogy a világ leggyűlöltebb asszonyának, vagy Amerika leggyűlöltebb asszonyának neveznek, ez a Madeleine Murray O'Hare, aztán így ez a neve pontosan. Hát ő egy ateista aktivista, és beperelte az űrhajósokat azért, mert összeütközésbe kerül, mert azt mondja, az ellentétben van az egyház és állam szétválasztásával, hogy egy űrhajón idéznek a Szentírásból. Persze a pert elveszítette, és ezek után következett, ugye majdnem egy vagy fél évvel később, 1969. július 20-án, hogy a Holdra, mielőtt kiléptek volna Neil Armstrong és Edwin Aldrin, Aldrin volt az, beceneve Buzz, aki úrvacsorát vett, különleges engedélyt kért a lelkészétől, vagy lehet, hogy a püspöktől jött ez az engedély már, hogy amikor a Holdra érnek, akkor hálája jeléül, hálája kifejezéseképpen vehessen úrvacsorát. Ez a bizonyos Buzz Houston egyik presbiteriánus gyülekezetében presbiteri tisztséget visz, és úgy is nevezik ezt a gyülekezetet, hogy ez az asztronautáknak a gyülekezete vagy gyűjtőhelye. Tudnék, annyi tudós, annyi csillagász, fizikus, űrkutatással foglalkozó ember van ebben a gyülekezetben, hogy így is nevezik. És amikor a holdkomp, az Apollo 11-nek a holdkompja elérte a holdat, és ott egy kis szünet volt, talán egy műszaki problémát kellett megoldani, még mielőtt kiléptek volna a holdra, na akkor ebben a szünetben vette az úrvacsorát Buzz Armstrong, nem. Most ekkor, amikor az úrvacsora vételre került sor, akkor megszakították a közvetítést a földdel, hogy elkerüljék a esetleges pert. Nehogy ismét eszébe jussanak a hölgynek, hogy beperelje őket ezért a cselekményért, de azt az üzenetet közvetítette, hogy szeretné, hogyha mindenki a maga módján hálát adna. Azért valamiképpen kifejezni a háláját ezért a nagy-nagy eseményért, ami most történik. És felolvasta János 15:5-öt, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek, mondja az Úr Jézus. Micsoda alázat, miközben ott van valaki a holdon, óriási emberi teljesítmény mindenféle szempontból, és azt mondja, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ez a valóság. Aztán 1994-ben három űrhajós vett úrvacsorát az űrben, de nem egyszerű különben tényleg a vallás, gyakorlás, nem csak az űrben, a földön sem, mert nem csak Jézus korában volt az, hogy figyelnek, ugye olvastuk az Ortán előtti igében, hogy figyelik Jézust, hogy most akkor mit csinál, meggyógyítja ezt a sorvadkezűt, vagy nem, hogy vádat emelhessenek ellene. A NASA pár évvel ezelőtt korlátozta Jézus nevének a használatát. Tehát ez nem csak az apostolok cselekedetében volt így, hogy megtiltják Péternek, hogy Jézus nevében gyógyítsanak, amikor a sántát meggyógyítják az ékeskapuban. Vagy nem csak Jézust figyelik ám a keresztény embert ma is. Mit csinál? Hogyan beszél mondjuk egy ilyen napon? Mire teszi a hangsúlyt? Hisze Jézusban. Aztán néhány hónappal ezelőtt pedig szintén a NASA-ban történt, hogy a NASA főnök említést tett a kereszténységről, és azonnal az ellenfelek figyeltek, alkotmánysértést kiáltottak. Tehát még egyszer mondom, nem csak 2000 éve történt az, hogy Jézust figyelik, és azóta is figyelik a Jézus követőket, számítani kell rá, hogy egy egyre szétszakadozottabb, egymást gyűlölő világban ez így megy. És én azt gondolom, tetszik különben az, hogy a nagytarcsai meg péceli templomoknak a szentelése olyan közel esik egymáshoz, ugye ma van a péceli templomnak az évfordulója, a 84 éves, és akkor hogy egymást követően többször gondolatunk a templomnak a fontosságára. Tehát arra gondolok, hogy a templom az nagyon sokszor nyújtott menedéket a megosztottsággal küzdködő világban. És én azt remélem, hogy ma ez itt Nagytartsán is így lesz, és így van, és így volt. Tehát legfőképpen, hogy így lesz. Hogy a megosztottsággal küzdködő, egymást tényleg sokszor gyalázó emberek viharában nyújtson menedéket. Tényleg legyen egy ilyen erős vár számunkra. És nagyon jó, hogyha mi nem osztjuk szét magunk között a páholyokat, mint ahogyan Jézus ugye beszél erről a lagziról, hogy ott saját maga akarja elfoglalni az első helyet az egyik vendég, aztán megszégyenülhet. Aztán később ugye a tanítványok azon vitatkoznak, hogy ki érdemli a jobb helyet, a páholyt a mennyben. Nagyon jó, hogyha nem mi akarjuk szétosztani magunk között, itt a templomban, hogy ki az, aki előbbre való. Ki az, aki hívőbb a másiknál. És nagyon jó, hogyha nem mi mondjuk meg Jézusnak, vagy az embereknek, hogy mikor és hol gyógyulhatnak. Meg hogy mikor gyógyíthat Jézus, meg hogy hol gyógyíthat. Bármikor és bárhol megteheti. És ez az igazi, amikor Jézus jön, és gyógyít, és ő választja azt a sorvat kezűt. Ugye mondja is Jézus, a János 15-ben van az is, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, és rendeltelek arra, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek. És a gyümölcsötök megmaradjon. Na ez az igazi választás, ami valóban megváltoztatja a jövőnket és az életünket. Ez az egyetlen. Túl azon, hogy persze a mai kisebb 5 évre szóló választás is persze fontos. De az örök életre szóló választás egy kicsit más kategória. De mi a probléma? Azt mondja az ezékieli igénk, hogy a bálványok jelentik a problémát. Így fogalmaz, hogy a förtelmes bálványok és a bűneink. Ezek jelentik a problémát. Emiatt szakadt szét az északi és déli ország rész, Izrael és Júda. És ennek a két ország résznek a egyesítéséről szól a profécia, meg hát persze arról szól, hogy hát bárhová mentek Izrael, szakadtak Izrael fiai, össze fogom őket gyűjteni, kihozom őket, megmentem őket. Ugye a proféciának a másik értelme, azon túl, hogy létrejön Izrael állama, az, hogy a mennyben fog nekünk igazi otthont adni. Bárhová szakadjunk ezen a világon, bármelyik országba, bármelyik városba, felekezetbe, felekezeten kívülre, az Isten összegyűjt bennünket. A bálványok, ugye a templom, a Biblia órán a bálványokról beszéltünk, mert ugye az a veszélye a bálványoknak, hogyha e köré épül az életünk, akkor hogyha kihúzzák alulunk a bálványt, akkor összedől az életünk. Ilyen mondjuk a siker egy ilyen bálvány, vagy a jólét az egy nagyon népszerű bálvány. Mindig a jólétről beszélünk, hogyan lehetne még jobb, vagy pénz, és akkor ugye beszéltünk erről, hogy hasonlóképpen, ahogy 2008-ban volt a világválság, és kihúzta sok ember lába alól a talajt, ez az egész ügy, elindult egy öngyilkossági hullám, csak úgy, mint 1929-ben. Ugyanaz történt. Tehát ezért nagyon veszélyes bálványokban bízni. Mondja nekem az egyik hittanos, hogy hát azt mondta a tanára, hogy tulajdonképpen mindegy, hogy miben hiszel, csak hát higgyél valamiben. Itt arról van szó, hogy nagyon nem mindegy, hogy miben hiszünk. Tehát, hogyha valaki nagyon bízik a pénzben, nagyon hisz benne, meg is ölheti magát. Iszonyatosan veszélyes tanács. Bíznál jólétben. Nem jön be. Iszonyatosan erős ez a veszély. Tehát azt kell ebben a helyzetben mondanom, hogy jobb, hogyha gyenge a hitünk. Csak az igaziban bízzunk. Csak Jézusban legyen ez a gyenge hitünk. Ugye én azt szoktam mondani a gyerekeknek, a hittanosoknak, hogy én félős vagyok olyan szempontból, hogy rámenjek-e egy befagyott tóra. Ugye az első eset az, hogy vékony a jég, 1 centis mondjuk. Hát nem valószínű, hogy meg fog tartani. Lehet, hogy valakinek borzasztó erős a hite. Meg hát vallja a pozitív szemlélet, meg pozitív megvallásnak az elvét. Ugye annak idején, amikor rendszerváltás volt, akkor egy ilyen vicc terjedt el, hogy mit mondanak azok, akik a pokolba kerülnek, hogy hát fú, hát én meg vagyok keresztel. Felnőtt korban keresztelkedtem, mondja a baptista, és így tovább. Mindegyik mond valamit, A karizmatikus pedig azt mondja, hogy hittel megvallom, hogy nem vagyok itt. Most hiába valljuk meg pozitívan, hogy nem vagyunk ott. Hiába vallom meg pozitívan, hogy nem fog leszakadni az a jég alattam. Ha az egy cent is, akkor le fog szakadni. Tehát nagyon vigyázunk ezzel a pozitív szemlélettel. Ha viszont 20 cent is az a jég, és én félős vagyok, mondom még egyszer, biztos, hogy nagyon óvatosan topognék a parttól 3 méterrel, tovább nem mennék. Nem fog leszakadni, hiába gyenge a hitem a jégben. Tehát lehet, hogy nagyon gyenge a hited Jézusban, de az meg fog tartani. Lehet, hogy valakinek borzasztó erős a hite a jólétben, soha az életben nem fog megtartani. Tehát a hit erőssége akár még veszélyes is, halálos is lehet, hogyha rossz a tárgya. A hitnek mindig a tárgya a döntő, nem a hitnek az erőssége. Tehát ezt szeretném hozzáfűzni ehhez, hogy ami legyőzte a világot, az a mi hitünk. Vigyázat, nem a hitünk erőssége. A hitünk tárgya győzte le a világot. Jézus. Ő győzte le a halált. És hogy az, hogy ma még áll a Krisztusnak a temploma, tehát itt most nem csak a földi templomra gondolunk, hanem Krisztus testére, az egyházra és magára Krisztusra, az egy csoda, mert újra és újra átéljük, hogy lerombolják, eltemetik, életre kell. És ő mit csinál? Összeilleszt, gyógyít, egyesít. És tudjuk jól, hogy ahol össze van heggesztve két vasdarab, ott lesz a legerősebb az anyag. A heggesztés mentén. Tehát nem kell megijedni, hogyha széttöredezett az életünk valahol, mert az Isten összeilleszt, meggyógyít, összeheggeszt, és még a javunkra lesz ez. Ott lesz a legerősebb. Az ember szét van esve alapvetően. Nagyon megrendítő, amikor telefonál valaki. Nem nagyon értettem, hogy pontosan rossz volt a vétel, és hát akkor mondtam, hogy most nem érek rá, mert ő most indulna Budapestről hozzám, és nem tudom, 40 perc múlva érkezik, de hát mondom, én nem érek rá akkor. De hát hogy lehet? Hát Isten templomának mindig nyitva kell állnia, mondta. És akkor mondom, de hát, kedves hölgyem, most nekem hittanórán fog kezdődni, ekkor lesz vége. Akkor van fél óra időm, utána kezdjük a következő. Jó, akkor úgy jön. És aztán nem jött. Várom, nem jön. Felhívom, mi történt? Azt mondja, már annyi templomban voltam. Mindenhonnan elküldtek akárhová. Csúnyán mondta. Mondom, evangélius templom, vagy onnan, melyik evangélius? Hát gondolhattam magamban, hogy persze, gondoltam volna, hogy onnan biztos, hogy úgy. De nem. Nem. Van annyi emberismeret, hogy tudjam, hogy nem küldik el úgy, ahogy a nő mondta. Csak hát nagyon szét van esve. És aztán egyszer csak átváltott, és azt mondta, hogy ne hagyjon magamra. Ne hagyjon magamra, kérem, segítsen. És ő maga mondja, hogy teljesen szét vagyok esve. És akkor megértem, hogy az Isten házának tényleg mindig nyitva kell lennie. Nem ennek a kőépületnek, meg nem arról van szó, hogy nekem bármelyik percben szabadnak kell lennem. Arról van szó, hogy az Isten temploma az az Úr Jézus Krisztus. Ő mindig nyitva van. Mindig fogadókész. Milyen érdekes, hogy egy szétesett ember is meg tud fogalmazni valamit, amit meg lehet érteni. Az Úr Jézus nyitva van. Ő szenved, értünk. Persze nem ilyennek képzeltük, és talán ezért nem ismerjük fel sokszor. Volt egy templomba járó vallásos asszony, akinek volt egy fia, és az úgy döntött, hogy külföldön telepedik le. Az anyát nagyon fájdalmasan érintette ez az elszakadás. Hát emlékszem, amikor én Békéscsabától 25 kilométerre költöztem, az is mennyire fájdalmasan érintette az édesanyámat. Na most gondoljunk bele, külföldre költözik egyetlen fia. És aztán pedig otthon is rengeteg baja volt a férjével, ki tudja mi volt. És akkor gondolta, hogy meglátogatja a fiát, és ott talán kipiheni majd magát. Igen, ám, de amikor megérkezett, akkor rájött, hogy a fia rosszabb állapotban van, mint gondolta, éppen válni készülnek. És akkor már az első órában kiderült, hogy utálja a menyét, akit még szinte nem is ismert. Jó, megmondta neki a magáit. Másnap, vasárnap volt, gondolta, hogy keres egy templomot, ahová elmehet, és akkor lerogyott egy templomnak az utolsó padjába. Persze semmit nem értett az ottani nyelvből, egy szót ismert fel, az a Jézus, amely néhányszor elhangzott a prédikációban, és hát úgy egyre inkább felmelegedett a szíve, és amikor kijött a templom ajtón, akkor meglátta az aznapi igét, megint csak ugye az ige hely volt, amit megértett, hazament, kikereste a Bibliából, így szólt, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. És ez teljesen teli találat volt. Olyan békességet érzett, amit még soha nem. Pedig hát ezt minden évben hallotta. Nem tudom, hogy mennyi, 60 éves elmúlt. Hallotta 60 éven keresztül, minden évben 5-ször. És most értette meg, hogy miről szól az ige. Arról szól, hogy ő a beteg, a fia a beteg, a menye beteg. Hát mindannyian sérültek vagyunk. És akkor felállt, bement a másik szobába a menyéhez, aki riadtan nézte, hogy most akkor mit akar, ugye tegnap megmondta magáét neki. És akkor látta, hogy könnyes a szeme, átölelte, megcsókolta, és azt mondta neki, hogy kislányom, most mondd el szép sorjában, hogy mi a baj. És akkor elmondta, elzokogta, hogy mindent elmondott, estig beszélgettek, és mire befejezték, minden rendben volt. Meggyógyult a házasság. Pedig nem mentek házasságterápiára. Semmiféle ilyen pszichológiai, bocsánat most a kifejezésért, hókusz-pókusz nem volt. Egyszerűen találkoztak azzal, aki az orvos. Ennyi történt. De nyilván a pszichológus szintén orvosra szorul, lelki gondozó, lelkész, szintén orvosra szorul. És akkor találkoztak az orvossal, az Úr Jézussal, aki összeillesztette az életüket. Na ezért van borzasztóan nagy szükség az anamnézisre. Most az anamnézist abban az értelemben értem, ahogyan a teológiában értjük. Az anamnézis azt jelenti, hogy emlékezés. Ugye, emlékeztetek, valamennyiszer eszitek, valamennyiszer isszátok, mondja Jézus. Ezért van óriási szükség az úrvacsorára. Szerintem egyikünk sem tudta még, nem jutott el odáig, hogy mennyire életbe vágóan fontos. Amikor most a lelkészgyűlésen beszéltünk erről, kis Hafó tartotta az előadást, akkor így fogalmazott, hogy halálosan fontos, de aztán helyesbített, életesen fontos. Igen, életesen fontos. És nem csak emlékezés ez, mondja, hanem valójában hát jelenlét is. Amikor itt leszünk most, nem csupán emlékezünk Jézusra. Ő ott lesz, ott van. Tehát vele, az orvossal találkozhat. És Jó dolog az anamnézis orvosi értelemben. Ugye orvosi értelemben azt jelenti, hogy visszük magunkkal a leleteinket, megmutatjuk az orvosnak, kialakul a bizalmi kapcsolat, hogy mi történt eddig, milyen gyógyszert szedtünk, és itt tovább mindazt elmondjuk, ami segítheti a terápiát, a gyógyulást. Na de hát az orvos azt csak elodázhatja azt, aminek úgyis be kell következnie. Azért kapja a hatalmat, hogy elodázza, hogy legyen időnk lelkileg táplálkozni, és eljutni a lelki orvoshoz. Azért adja Isten az orvostudományt. És Jézus megelőlegzi a vele való egységet, a vele való, a rávaló anamnézist, emlékezést, de ő jelen van. És amikor elmondtam néhány úrvocsorai sztorit ezen a lelkészgyűlésen, hogyan tapasztaltuk ezt meg, hát akkor csak ennyit mondott az előadó, ifjú Hafenser Károly, hogy igen, mert működik. Működik. És hadd tegyem hozzá, hogy ez az egyetlen, ami működik ebben a világban. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, olyan sokszor meg kell, hogy tapasztaljuk, hogy nem működik az életünk, nem működik az élet. Mi magunk sem működünk. Kérünk téged, hogy te, mint orvos, igazi orvos, illeszd össze a mi testünket, lelkünket, lelkeinket. Te gyógyíts, te alakíts bennünket. Formáld ki halálod, feltámadásod által azt, amire leginkább szükségünk van. Hogy ne bálványok köré építsük az életünket, amit kihúznak majd valamikor alólunk, és összedől minden, hanem te legyél a középpont, az egyetlen, akire nem csak emlékezünk a mai istentiszteleten, hanem aki jelen vagy, és megérintesz bennünket. Amen.